Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. Egy újabb dupla epizód, egy újabb kreatív iparágat ismerhetünk meg, mely pedig a zeneipart. A zenei dupla epizód első részében Morc Fruzsinával fogunk beszélgetni, aki könnyűzenei szervező, zeneipari oktató, egyetem és főiskolai zeneipari kurzusvezető, valamint a zeneipari hivatal egyik alapítója. Vele egy kicsit általánosabb beszélgetésünk lesz magáról a zeneiparról, hogy miért van szükség és milyen munkakörökben van szükség média és kommunikációs szakemberre, mit csinál akár egy menedzser, egy koncertszervező vagy éppen egy promóter, vagy éppen hogyan változott a zeneipar koronavírus idején, ami ugye nagyon sok zeneipari dolgozó munkájára hatással volt. Ha ez az epizód tetszett, és tovább hallgatott minket, majd a következő epizódunkban már a Universal Music Hungary-től fogunk elhozni nektek egy konkrét gyakornoki programot. Itt van velünk a stúdióban Morc Fruzsina, akivel elővigyázatosságból MASZ-ban fogunk beszélgetni. Szia Fruzsi!
Szia!
Mire számítsunk, hogyha a zeneiparba akarunk elhelyezkedni, de nem zenészként?
Rengeteg emberre van szükség. Tehát, hogy voltak éppen az, aki nem is ezzel foglalkozik, elképzelni se tudja sokszor, hogy hány szakember van, akire szükség van ilyen értelemben. Rengeteg olyan, és Magyarországon ez fontos elmondani, tehát rengeteg olyan szakma van Magyarországon, ami médiahoz kapcsolódó végzettséget igényel, vagy ilyen típusú készségeket. Tehát mindaz, hogyha valaki mondjuk kiadónál dolgozik, mindaz, hogyha valaki mondjuk digitális platformnál dolgozik, akkor, hogyha mondjuk rádió jobban dolgozik, de akkor is, hogyha egy zenekar mellett elkezd dolgozni, vagy akár egy fesztiválnál, és a média felületeket, vagy a marketing kapcsolatokat, vagy bármiféle kommunikációs kapcsolatokat épít, ahhoz mind nagyon szükséges és fontos az, amit mondjuk valaki egy média szakon megtanulhat.
Tehát elmondhatjuk, hogy ha valaki itt akar helyezkedni, akkor érdemes médiára jelentkeznie.
Igen, az egyik hasznos végzettség a zeneiparon belül az valóban a média. A másik azt mondanám, hogy bármilyen közgazdasági diploma, tehát az nagyon fontos tud lenni, és nagyon furán fog hangozni, de ezt nagyon sokan el szoktuk mondani, akik ezen a területen dolgozunk, hogy valamilyen pszichológia vagy mentálhigiénés képzettség se árt. Azért vagy ilyen típusú önismereti munka, vagy ilyen típusú valamilyen folyamatos belső építkezés.
És hogyan tud egy ilyen pszichológus segíteni?
Ezen a területen nagyon sok az érzelem. Lehet szeretni itt dolgozni azért, mert nagyon értékes és nagyon érzékenyek azok az alkotók, akikkel kapcsolatba lehet kerülni, viszont ez azzal is jár, hogy sokkal több a szenvedélyes vita, összeveszés, projektálás, és igazából én azért gondolom, hogy az önismeret meg mindenféle pszichológiai háttér vagy ilyen típusú végzettség hasznos lehet, mert nagyon sokszor azt szoktam mondani a Dénes Adél, aki hosszú ideig az Anna and the Barbies-nak volt a menedzsere, most ő hozzá tartozik a hangfoglaló program, amit Petőfi Kulturális Ügynökség hívnak most ennek a zenei részét, a könnyű zenei részét vezeti ő, hogy az ő munkája az 70%-ban pszichológia, ha zenekarral dolgozik. Mert tudni kell, hogy hogyan lehet mediálni például vitákban. Tudni kell, hogy hogyan kell valamit elővezetni folyamatosan. Életben kell tartani a kapcsolatokat, vagy olyan bizalmi kapcsolatokat kell kiépíteni, aminek mentén egy produkció, vagy egy akár egy termék sorsa múlhat. És akkor most mondok ehhez kapcsolódóan még valamit, hogy ugye mi azért ülünk itt, ehhez kapcsolódóan doktorizom most, és azok, akik ezt kutatják tudományosan, és a kreatív iparágakról írnak nagyon bölcsen, és próbálják meghatározni ezt a nagyon vitatott területet. Azt szokták mondani, hogy ezek voltak éppen hálózatalapú iparágak, és ebben nagyon eltérnek a mezőgazdaságtól és minden hasonló területtől, épp azért, mert a döntések, hogy mik kerül valamilyen értelemben a közönség elé, vagy mi az, amit egyáltalán meg lehet mutatni, azok a személyes kapcsolatokon múlnak, mert nem lehet tudni, hogy a befogadó közeg, tehát a közönség hogyan fog reagálni. Ezzel minden kreatív iparág úgy védekezik, és ez a zeneiparban még inkább megjelenik, vagy még erősebben megjelenik, így lehetne talán jól fogalmazni, hogy bizalmi alapú kapcsolatokat építenek egymás közt a szereplők, és ezen keresztül adogatják egymásnak az információt.
Ehhez kapcsolódóan, ha már média, hogyan építsünk fel egy saját brandet egy social media használatával akár?
Kétféle utat látok, amit be szoktak gondolkozni produkciók vagy zenekarok. Az egyik az az, hogy valaki megpróbál idomulni ahhoz a trendhez, ami éppen történik. Nem arra gondolok, hogy ő egy David Bowie vagy egy Frank Zappa, és egyébként érti, hogy mi történik, és alanyi jogon olyan hangon szeretne megszólalni, ami aktuális éppen akkor, hanem valaki szeretne olyan típusú slágert készíteni, amiről azt gondolja, hogy nagyon hamar sok pénzt tud jelenteni. Ilyen esetben ezek általában úgy működnek, hogy vagy elér egy közönséget, és utána nem tudja őket megtartani, tehát, hogy nem feltétlenül önazonosak ezek a produkciók, nem minden esetben igaz ez, de előfordul. A másik eset az, amikor valaki úgy alkot, hogy volt, voltaképpen az alkotás maga áll a folyamat központjában, tehát hogy voltaképpen egy művészeti kifejezés, és nem a termék. És ez egy nagyon fontos különbség, és érteni kell. Olyankor általában az szokott lenni a probléma, hogy ha nincs mellette az adott alkotó zenekar produkció mellett egy olyan ember, aki képes ezt kis távolságból nézni, úgy, hogy termékként is tudjon rá tekinteni, akkor hosszabb idő az, míg föl tudják építeni a profilt. És hogy a kérdésedre válaszoljak, azt gondolom, hogy ilyen esetekben érdemes bevonni olyan, akár hogyha valakinek nagyon nincs pénze és pálya elején áll, megtalálni olyan tehetséges egyetemistákat, akik mondjuk marketinget tanulnak, médiát tanulnak. Ha van mellettük már egy menedzser, aki segíteni képes nekik, akkor vele úgy együtt dolgozni, hogy képes legyen összerántani egy olyan csapatot, aki segíthet kialakítani. De egyébként én azt láttam például, hogy olyan produkcióknál, ahol van valamilyen típusú tudatosság, ez általában egy idő után megjelenik. Tehát, hogy ez egyfajta önreflexiót igényel, és ez nagyon fontos, hogy ha valaki elindít egy produkciót, akkor végig gondolja, hogy ki az, aki szerinte, de ez a menedzser feladata, nem a zenészé, ki az, aki szerinte ezt a produkciót szeretni képes hosszú távon. És akkor annak megfelelően érdemes a színektől kezdve a kommunikációs stíluson át a megjelenések platformjait is kiválasztani.
Ha már iparági oldal, be tudnál mutatni pár ilyen fontosabb háttérmunkát?
Ami az egyik ilyen alap, az a menedzser. Ugye a Beatlesben mondták azt, hogy a Brian Epstein az a Beatlesnek az ötödik tagja volt, mert hogy voltaképpen ugyanúgy fontos volt a zenekarban az ő jelenléte, még ha nem is volt a színpadon ő látható. Ezek az emberek, akik általában fölépítik a kapcsolatrendszert, amin keresztül a zenekar sikeres tud lenni, képesek voltaképpen meghatározni a zenekar működés irányát. Az Epsteinen keresztül tudom ezt nagyon jól szemléltetni, hogy a Beatlesnál, amikor elkezdett dolgozni, akkor ők még káromkodtak a színpadon, köbdöstek, tehát ittak a színpadon, hosszú hajuk volt, Jackie-be voltak, hasonlók. Az Epsteinnek volt egy ráérzése, vagy egy képessége arra, hogy meghatározzon egy produkciónak akár egy vizuális imidzset, olyan eredetileg divattervező szeretett volna lenni. Ő találta ki például a gombafizurát, ő találta ki az öltönyt, ami megkülönböztette onnantól fogva a Beatles-t az összes többi kortárs zenekartól, már csak a megjelenésében, tehát kiemelte a többi produkció közül. Egy menedzser, azért szoktam ezt a példát mondani, erre képes. Azon kívül, ami nagyon fontos, és egy nagyobb produkciónál ez szerencsés esetben elválik, hogyha nincs elég pénz, akkor a két szakma, tehát a menedzser és a most ismertetett az egy ember által végzett, ez a koncertszervező, de őt az angol szakirodalom booking agentnek hívja. És a booking agentet nagyon fontos megkülönböztetni a promotertől. Ugyanis a booking agent az a zenekar megbízásából dolgozik, van, hogy ügynökségnél, tehát nagyobb országok, nagyobb zeneiparában ezek általában 5-10-12 zenekart képviselő emberek, akik a különböző klubok felé eladják a produkciókat, megszervezik a turnéjukat adott esetben. Tehát például most október 13-án jön a Patti Smith. A Patti Smithnek egy német ügynöke van, aki ez a Patti Smith nagyon ragaszkodik, tehát hogy amikor ő fél nyugdíjba ment, a Patti Smith akkor se akarta elengedni a kezét, és ez például szintén egy bizalmi kapcsolat tud lenni. Akkor ami még ilyen szempontból fontos, és a koncertszervező kettőnek tekinthető, az a promóter, aki viszont a helyszínnek dolgozik, és úgy szervez koncerteket, de dolgozik mondjuk a Szigetnek, az Akvárium Klubnak, a Melkvégnek Amsterdamban, és ő az, aki meghívja a produkciókat, aki rendelkezik valamilyen büdzsével is döntéseket hoz. Akit én még fontosnak tartok ebben az egészben, tehát én szeretek az élőzeneiparágról beszélni, de hogyha a többi aliparágat tekintjük, akkor a hangfelvétel kiadó vállalatnak mondjuk a éjendárosa az az ember, aki dönt arról, hogy a kiadó kiket fog megjelentetni. És nagyon érdekes, hogy ezek általában nagy nemzetközi kiadóknál foglalkoztatott emberek, mert hogy voltak éppen ez egy pénzigényes tevékenység, hogy valaki keresi a tehetségeket, és előkészíti őket addig a fázisig, míg ki lehet adni a lemezt. Magyarországon nagyon érdekes az éjendár, mert hogy sokszor ezek az emberek, akik éjendárba dolgoznak, azok különböző pályázati forrásokra írnak pályázatokat, annak érdekében, hogy meg tudjanak aztán egy produkciót jelentetni. Tehát például van Magyarországon hangfoglalónak mondjuk első lemezes pályázata, akkor egy adott esetben egy indítát, egy független lemezkiadó, aki nem nemzetközi kiadó, hanem általában valamilyen kisebb, van, hogy adott esetben műfajra specializált kiadónál dolgozik, mint éjjelendáros, akkor ő volt egyben azzal fog foglalkozni, hogy magát a pénzt megszerezze ahhoz, hogy ki tudjanak adni egy lemezt, vagy egy ki tudjanak adni egy CD-t, és most már ez mind ilyen ódivatú dolgokat mondok, mint fogalom, de hogy azért, mert igazából én ezt egy ilyen kifejezésnek tekintem, hogy amikor azt mondom, hogy lemez, tehát ez nagyon sokszor már csak digitális megjelenést jelent, ez nagyon fontos vastagbetűvel hangsúlyozni, tehát a lemezt én ilyenkor filozófiai formátumnak tartom, hogy egy olyan műről beszélünk adott esetben, melyek íve van, fölépített kompozíciója. De ez ma már nagyon sokszor nem jelenik meg fizikai formátumban, hiába van például nagyon nagy keletje most újra a lemez, bakelit lemez, vagy a vinyilgyűjtésnek, ez hogy mondjam, nem a legjelentősebb bevételek egyike, legalábbis Magyarországon.
Menedzserként kezdő, vagy már felfutott bandát nehezebb végigvinni?
Nagyon mások a problémák. Van egy ilyen pszichológiai folyamat, amit úgy szoktak leírni, hogy forming, norming, storming, performing. És ez azt jelenti, hogy ez a formálódás, normaképzés, viharozás, hogyha lehet ilyet mondani, működés. És hogy ez például egy kezdő zenekar abszolút megfigyelhető, ezért mondtam a pszichológiát. Tehát ott még összevesznek egymásra, ott még kilépnek a tagok, ott még bizonytalanok abban, hogy lesz-e bevétel. Az még egy nagyon bizonytalan működés. És ott egész más, ott meg kell közösen élni sikereket, ott ki kell találni az arculatot, ott minden döntésnek szinte súlya van, mert meghatározza, hogy hány évben belül lesz abból egy sikeres és pénzügyileg és működőképes produkció. Egy jól működő produkciónál, amennyire én ezekbe beleláttam, nagyon sokszor a működés fenntartása a cél, vagy a bevételek optimalizálása, vagy a sikeresség el nem vesztése, vagy adott esetben a kiégés megelőzése, tehát vagy mondjuk a nagyra nőtt igényeknek való megfelelés. Hogy mondjak erre egy példát. Egy pici zenekar nagyon örül annak, hogyha játszhat valahol, szinte busz és technikus költségért, mert azt gondolja, hogy az az első, hogy megjelenési lehetőségekhez jusson, és ilyen például egy koncert sok ember előtt. Egy nagy produkció, ezzel ellentétben például nagyon sokszor nem hajlandó, tehát láttam ilyen magyar produkciókat, nem tud, vagy nem hajlandó, mind a kettő igaz lehet, elmenni mondjuk egy külföldi turnéra, ha azt érzi, hogy nem azok a bevételi lehetőségei vannak, mert azok az emberek adott esetben abból tartják már fönn a családjukat, és ezért másak a döntések, amit meg lehet hozni. Máshol tartanak a szereplők sokszor, és ezért én azt mondanám, hogy nem könnyebb az egyik, vagy nem nehezebb, hanem más alkotó embert igényel a kettő.
A showcase fesztiválok lehetőséget nyújtanak a zenekaroknak a zeneiparban való feltörekvéshez. Hogyan jelenik meg ezeken az eseményeken a média?
Igen, tehát a showcase fesztiválok voltak éppen olyan zeneipari konferencia eseményekhez köthető fesztiválok, amelyeknek az a célja, hogy a szakma résztvevőinek bemutassák a friss tehetségeket. Ezek általában úgy működnek, hogy vagy valamilyen szervezet delegálja, vagy valamilyen zenekar menedzsment jelentkezik, és úgy dönt az adott szervezet, aki szervezi az adott konferenciát, fesztivált, hogy beválogatja, és akkor itt biztosítanak egy fellépési lehetőséget az adott zenekarnak, és ehhez is nagyon fontos ezt elmondani, szükséges, hogy valaki elvégezzen bizonyos marketing vagy média jellegű munkát, tehát, hogy promotálja azt a bemutatkozó eseményt a résztvevők számára, akik azon a konferencián ott vannak, annak érdekében, hogy a bemutatkozás valóban megtörténjen.
Kicsit aktualizálva a témát, szerinted a koronavírus hogyan befolyásolta a zeneiparban dolgozók életét?
Hamer Talár úr tudom idézni, ő azt mondta, hogy újraírta ezeket a megszokott csatornákat, ennél szebben ezt nem lehet megfogalmazni. A zeneipart én onnan számolom személy szerint, amikor a fellépések voltak éppen gyakoribbá váltak, és a közönséggel való elsődleges kapcsolatot jelentették, és akkor még voltak éppen a turnézás volt az, ami reklámozta a produkciót. Utána egy hosszú ideig a hangfelvétel kiadók, vagy hanglemez kiadók voltak azok, akik a fő bevételforrást voltak a nagyobb sztároknak képes biztosítani. Erről is lehetne hosszan szakirodalma alapján vitatkozni, hogy kicsiknél kell, mi volt a helyzet. És egy ideig az volt a jellemző most, hogy a koncert és fesztivál bevételek határozták meg a piacot, és most ez eltűnt. És látjuk azt, hogy az új még nem alakult ki, tehát az a különleges helyzet van, hogy nem tudjuk még azt mondani, hogy a streaming, vagy az online zene, vagy a vinyil bármi be tudna lépni a fő bevételi forrás helyére, és emiatt azt látom, hogy még egyelőre válaszaink nincsenek, csak kérdéseink.
Korábbi beszélgetésünkkor mesélted nekem, hogy vannak ilyen bennfentes infók, amit csak a szakmában lévőktől lehet megtudni. Elárulnál nekünk pár ilyen igazán bennfentes infót, amit a többség nem tudhat, és mégis érdemes.
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, pillanat gondolkoznom kell rajta. Ezek például olyan információk lehetnek, hogy ki kivel van jóban, ki kivel veszett össze, kinek miben van üzleti része. Tehát, hogy van ennek egy része, amit meg szokás írni sajtóban. Ezek olyan információk például, hogy kik terveznek mondjuk egy új klubot, ami még nem nyilvános információ, vagy ki az, aki a szakmát mondjuk ott hagyta és váltott. Tehát minden olyan információ, ami érintheti mondjuk egy produkciónak a megjelenését, hogy az a fesztivál fog-e működni. Tehát például azt hamarabb tudtuk nagyon sokan, akik találkoztunk vele személyesen, ahogy a Gerendai Károly például szeretne kivonulni. Nagyon érdekes volt, hogy 2015-ben a hallgatóimat elvittem hozzá a Szigetre, és nagyon megható volt ez a beszélgetés tényleg, tehát mai napig visszatom idézni a hangulatát, ahol a Gerendai Karcsi elmesélte, hogy ő megkérte a feleségét, és aztán ő ezt lenyilatkozta, azért mesélhetem el, hogyha nagyon hisztizne, akkor vigye el nyaralni. hogyha hosszú ideig hisztizne, akkor szóljon neki, hogy hagyja abba. És hogy nagyon érdekes volt, hogy ezt így elmesélte azt is, hogy most már sokszor előfordul vele, hogy nem tudja, hogy kik a headlinerek a plakáton. És hogy ő kívülről nézve magát, mondjuk lehet, hogy egy ilyen kövér, coffos, kicsit hajába megfogyatkozott bácsinak nézni magát. És ez egy nagyon megható beszélgetés volt, tehát hogy nagyon érzelmes volt. De például ilyen információ az is, hogy a Music Hungary konferencián, Karcsit tudom megint mondani, fölborult a szerzőjogvédői hivatalnak, az Artisiusnak a dal szerző nevű újságját tartó állvány, és a Gerendai Karcsi, aki étrehívta a punk programot, aki kitalálta a Szigetet a Müller Péter Sziámiban, aki életre hívta a Music Hungary konferenciát, és ott is voltak éppen, ő volt a főfő, ez lehajolt érte, és elkezdte összeszedegetni. És akkor mi tudjuk a Karcsiról, hogy ő egy nagyon jó ember. És hogy aki meg mindenféle baromságokat ír kommentbe, amikor a Szigettel nincs valami baja, vagy az nem tudja. Hát ez egy bennfentes info is, hogy mi hamarabb tudtuk, hogy a Karcsi így gondolkozik ezen, hogy kiszáll, és utána ezt a Forbes interjúban azt hiszem elmondta, azt elmondta a más interjúkban is, és akkor ezt lehetett tudni, hogy mondjuk ez átalakulásokat fog vagy döntésekben hozni, vagy azt is, hogy mennyire adtak el mondjuk adott esetben egy Sziget fesztivált, azt is van, aki tudni véli. Tehát ezek bennfentes infók, és pletyka szinten maradnak nagyon sokszor, és vannak olyan információk, amiket meg nagyon fontos ahhoz tudni, hogy valaki tájékozott legyen, az egy más típusú információ, ez a tacit tudás, ami ahhoz kapcsolódik inkább, hogy mondjuk mely városokban, mondok rá példát, mely városokban érdemes egyáltalán koncertezni. Tehát van, amikre azt mondják, hogy oda hibában mész és szervezel koncertet, nem lesz közönség, mert nem érdekli az embereket, vagy nem olyan a helynek a marketingje, vagy nem élnek annyira, nem szokás eljárni, stb. Tehát, hogy ez például egy klasszikus bennfentes info, amit mi egymás között tudunk, és amikor mondok erre példát, ezt elmondta azt hiszem nyilvánosan ő is, tehát elmondhatom megint csak, hogy amikor a Gáncs Andi újra elkezdett koncerteket szervezni a Budapest Bárnak, és nem az A38 hajón dolgozott már, akkor ő megkereste a Tóth Tibort, aki akkoriban a Kispál és a Borznak volt a szervezője, és leült vele beszélgetni, hogy most milyen klubok vannak. Ez klasszikusan ez a bennfentes információ szerzés, annak érdekében, hogy valaki tudja, hogy milyen helyszínekre viheti el a zenekarát.
Ezek alapján kiknek ajánlott, hogy a zeneiparban dolgozzanak?
Azt látom, hogy a legfontosabb az, hogy valaki mennyire pszichésen stabil. Tehát láttam azt, hogy nagyon sokszor valaki szeretett volna ezen a területen dolgozni, és nem tudta azt a stresszt, amivel ez a terület jár. Erre azt mondják a szakmában dolgozók, és nagyon érdekes, hogy a magyar szakmában, akik nem olvasták a nemzetközi szakirodalmat, ugyanerre a következtetésre jutottak, hogy 5 év után általában kiderül, hogy valaki képes-e hosszú távon itt maradni. A Mark Banks nagyon sokat írott a kreatív iparról, őket úgy nevezi, hogy hosszú távfutók, akik kibírják. Mert hogy a hosszú távfutó is olyan, mint egy jó, bocsánatot kérek, hasonlatért teve, ki kell, hogy bírja hosszú távon víz nélkül. Tehát az egyik, ami legfontosabb, az a pszichés alkalmasság. A másik, ami nagyon fontos szempont, hogy maga a zene érdekelje, és ne az, ami körülötte felépült. Tehát őt ne a hírességek érdekeljék, ne a pozíció érdekelje, ne az érdekelje, hogy megismerhet ezt meg azt, meg hogy onnantól fogva ő különleges ember, hiszen egy sokak számára misztikusnak tűnő, és kevesek által, hogy mondjam, beismert iparágba kerül be, hanem neki az legyen a célja, hogy valamihez hozzájárul vagy segítse. Ezt azért mondom, mert nagyon sok emberem megtapasztaltam, amikor bekerültek ebbe az iparágba, amikor hallgatókkal foglalkoztam, hogy iszonyatos személyiségtorzulásokon tudtak átmenni azért, mert azt érezték, hogy ő belőlük ezáltal lett valaki. De abban a pillanatban elkezd valaki hibázni. Tehát, hogyha nem tudod te alázattal végezni a munkád, vagy nem tudod elválasztani attól a világtól, ami ezt körülveszi, akkor hibázni fogsz. Valahol egyszerűen nem fogsz odafigyelni, vagy nem fogod elég alázattal végezni a munkád, és azon valakinek a bevétele fog múlni, vagy valakinek a személyes sikere, és abban a pillanatban elveszíted a lehetőséget. Mert ez egy nagyon fontos dolog, ezt nem mondtam, hogy ez egy projektalapú iparág. Ugyanolyan, mint a filmipar, vagy a média, ugye, hogy a médiában műsorokon dolgoznak, a filmiparban filmeken dolgoznak, vagy projekteken, itt is ugyanúgy valameddig tart. Ezért azt tudom mondani, hogy nagyon fontos az, hogy ki az, aki képes ezt a folyamatot, anyagi bizonytalanságot például elviselni. Ezért van az, amit tegnap a Hammer tanár úrra pont erről beszélget, hogy ugye vannak erről kimutatások, hogy a kreatív iparban, és pláne a zeneiparban 35 év alattiak vannak zömében, azért, mert ők meg tudják maguknak engedni azt, hogy bizonytalanságban éljenek. Azon kívül azoknak tudom ajánlani, akiknek fontos az, hogy milyen emberekkel, tehát milyen kollégákkal dolgoznak, milyen közegben dolgoznak, és akik nagyon szeretik a zenét, de nem úgy, hogy kihasználhatók ezért, hanem sokkal inkább hisznek abban, hogy amit tesznek, az voltaképpen valami magasabb jót, hogy ilyen pátoszosan fogalmazzak, magasabb jót szolgál, tehát hogy képesek szolgálni egy produkciót. Ez egy nagyon fontos része. Nyilván a zeneipari vállalatok jelentős része nem ez szerint működik, tehát pont most lesz órám ugye négytől a hallgatókkal, és ott a 92-ben megjelentetett alapszöveget a Kisznegusznak fogjuk a Producing Papot olvasni, és hogyha valaki csak azt a szöveget 92-ből elolvassa, nemzetközi lemez kiadókról szól, nem biztos, hogy olyan pozitívan fogja látni a zeneipart belülről, de én azt tudom mondani, hogy igenis, akik kis vállalkozásoknál dolgoznak, meg akik zenészként kerülnek be sokszor is átkerülnek az iparági oldalról, azoknak érzelmileg nagyon fontos az, hogy értékes munkát végezzenek.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Nektek meg köszönöm megint csak, hogy minket hallgattatok. A mai zenei epizódban Morcz Ruzsinával készítettünk interjút, akivel többek között olyan dolgokról is beszéltünk, hogy milyen benfentes infók vannak, amiket csak a szakmabeliektől tudhatunk meg, hogyha már ott dolgozunk, milyen is egy koncertszervező, egy promóter, vagy éppen egy menedzser munkája, valamint hogy van jelen a zeneiparban a média. A zenei dupla epizódunk második részében Bicserdi Fülöp Eszterrel fogunk beszélgetni, aki a Universal Music Hungary Product Managere. Ő fogja nekünk elmondani, hogy mekkora átjárás van a Product Manager munkája, egy brand együttműködés és egy turné menedzseri szakma között. Vajon van-e különbség, ha egy nagy vagy egy kis zenei kiadónak dolgozunk, és van egy konkrét gyakornoki programuk, amire nagyon nehéz bekerülni, de nagyon sok lehetőséget ad nektek, és nagyon könnyen kapcsolati hálót szerezhettek, hogyha belevágtok, szóval hallgassátok meg, és tudjátok meg, hogyan lehet rá jelentkezni. Ez volt már a Médialógusok, én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.